Esperes Stúdió.
Tears of Jordan. Podcast from Hungary. With two people Quasimodo would be afraid to meet. And now your wonderful hosts Dávid Rózsa and Ákos Esperes.
Sziasztok, itt a Tears of Jordan jubileumi műsorhoz érkeztünk el. Itt vagyunk Patreon felületünkön, ezért különösen hálásak vagyunk mindenkinek, aki itt van velünk. Szívünket a hála melege fűti át, és ennél a melegnél felforrósodott, csillogó tekintettel köszöntünk mindenkit részemről, Esperes Ákos.
Én pedig Rózsa Dávid.
És annyira örülünk, hogy kosárlabdáról beszélgethetünk veletek, nektek, itt vagyunk együtt, közösségben. Dávidot mindig bíztatom, hogy itt Patreonon csináljon újabb cikkeket, közvéleménykutatásokat, mutasson meg nektek dolgokat, és mindig azt mondja, jó, holnap, bro, és holnap tényleg lesz.
Tesó, holnapra...
Rátolom a teljes feszültséget.
Olyan tervünk van holnapra.
Milyen tervünk van holnapra? Megőrülsz?
Az összes, ami eddig volt.
De ezt a műsort, ezt most direkt nektek tényleg hálánk jeléül készítjük, mert hogy annyira jó fejek vagytok, hogy támogattok bennünket, és ezért mi ezt extra tartalommal próbáljuk megszolgálni. Másunk nagyon nincsen, ez a baj.
Igen. Családunk, boldogságunk.
Hát a Dávid azt hiszi, neki még van, de szerintem a napjai megvannak már ebben ez a házasságban mozi. Számlálva. Nem fog ez már sokáig tartani, mert hát ezt az asszony nem fogja ezt sokáig bírni. Tehát az, hogy a feleséged nem is tudja még, hogy egy 88 éves vén, mogorva, rigolyás öregemberhez ment hozzá feleségül. Te már rosszabb vagy, mint én. Pedig én sem vagyok kutya. Tehát ez a hozzám nem lehet följönni. Mikor volt nálatok bárki, aki nem ti vagytok? Utoljára.
Ebben az új lakásban?
Aha.
Tehát nem itt még senki nem volt nálunk.
Olé! Hepp, itt van. Az a baj, nálam meg már átfordult a dolog, ez meg egy átjáróház. Tehát itt meg már boldog-boldogtalan, itt már mindenki járt. Szerintem itt az fél Budapest járt már nálam.
Az biztos. Olyan, mint anyád.
Tehát, hogy... Szállja le anyámról, én is leszálltam a tiédről.
Az meg! Hogy beszúrtam a magyar fiú! 10 másodperc alatt reagált. Ez dönti el a bajnokságokat, öregem. Ki reagál gyorsabban az ilyen szabad labdákra.
Hát anyád is egy elég komoly szabadlabda, gurul jobbra-balra az út szélén, de hát aki belerugaz. Na, szóval az eltékozolt tehetségek, avagy Mesék Rózsa Dávidról című műsorral. Hopp, a 10 másodpercek, Dávid, ezek döntenek, tudod? A magyar fiú, amikor így előhozza ezt a
kérdést. Tudom, így lettél te is, annyi tehát... késtem anyádnál, dur!
És magadnak lenyomod, hogy durr, érted? Ez...
A saját hype menem vagyok.
Ezt anyám is mindig mondja. Durr!
Tudom, ott szoktam lenni.
Na! Szóval, az a helyzet, hogy nézzük, hogy mi minden történik a ligában mostanában, és van egy úriemberünk, akit nagyon kedveltünk. Én mondhatni, magamat láttam benne, ahogy kibontakozott a tehetsége. Egyébként is az a helyzet, hogy most már valóra is váltja, ami én voltam.
Amúgy igen, tehát a pályája nagyon hasonló a nível.
Így van.
Meredeken fölfelé, vagy annál sokkal meredekebben lefelé.
Teljes földbeállás. Ja Morantról fogunk beszélgetni ebben a műsorban, hogy most mi a bubánatos rosszabb is van vele. Mondhatnánk így is, hogy tanmesék Ja Morantnak.
Így van.
Olyan játékosok történetét és esetét szedtük össze, és fogjuk átnézni ebben a műsorban, akik önsorsrontók, ahogy a pszichológia fogalmaz. Tehát ők azok, akik azt hitték, hogy jót csinálnak, illetve azt hitték, hogy bármit megtehetnek, aztán rájössz, hogy...
Igen. Ezt úgy gondolom, hogy ezt átérzed azért.
Öcsi sajt, nem csinálhatsz bármit.
Ezt átérzed, nem?
Hát nem, mert anyád megenged nekem mindent, úgyhogy nekem igazából nincsen mi miatt visszafogni magam. Dur! Nem tudom, most ez a műsor erről fog szólni. Hogy...
Ne engedhetjük egymás anyját. Mert...
Én a tiédet nem merem, mert azonnal másnál köt ki, de... Dur!
Szia! Elindítottunk egy lavinát.
Szerintem az... Szóval... Tényleg az van, hogy az eltékozolt tehetségekről, és Ja Morantnak szerintem sokat lehetne ebből tanulni. Szerinted egyébként bárki beszélget Ja Moranttal erről ilyen dolgokról? És mondja neki, hogy nézd, látod az ő karrierjét? Sehol is. Látod őt, ugyanez volt, mint te.
Hát szerintem ilyen szinten nem, de most úgy néz ki, hogy tényleg elkezdtek törődni ugye Jával. Tényleg ugye a Memphis eddig is mindig központban volt, de leginkább tényleg azért beszéltünk róluk, mert hogy a játékuk milyen jó volt a csapatkémia, és hogy milyen messze juthatnak. És az elmúlt hetekben Ja Morant hülyeségein kívül az öltözőbeli feszültségek, Dylan Brooks ugatása, tehát hogy átfordult nagyon mostában negatívvá a Memphis körüli hírek.
Csak egy mondattal, hogy hogy érzed, hogy muzsikál a Memphis úgy, hogy Ja kikerült a képletből, illetve hogyan muzsikál a Memphis úgy, hogy ezek az öltözői hírek jönnek, amik jönnek, ennek fényében hogyan tudod a pályai teljesítményt összevetni. Parancsoljon, szakértő úr!
Igen, amúgy érdekes már, hogy mielőtt Ja kivált volna,
igen.
Majd mindjárt mondjuk, hogy miért, de mielőtt kivált volna Ja, már előtte rossz volt a Memphis. Tehát előtte volt egy önmagukhoz képest nagyon rossz szériájuk, ami szerintem alátámasztja azt, hogy ahogy Ja viselkedik, az azon kívül, hogy nyilván az ő karrierjét is befolyásolja és veszélyezteti, a csapatra is hatással van. Ugye volt is egy ilyen hír, hogy állítólag volt egy meccs előtt, vagy meccs után Steven Adams, aki azért tudjuk, hogy Steven Adams nem az, aki így kiáll és nagy beszédeket tart, de Steven Adams volt az, aki felállt az öltözőbe, és egy ilyen kisebb beszédet tartott a csapatnak, hogy össze kell szedniük magukat, és nem vehetik ennyire komolytalanul ezt az egészet, és külön kiemelte azt, hogy mikor megérkeznek egy-egy idegenbeli meccsre, ugye egy idegen városba, akkor nem lehet az az első gondolat, hogy el akarunk menni bulizni, és hogy hogyan fogjuk magunkat jól érezni, és amúgy érdekes most itt mindennel, ami történt Ja körül és a csapat körül, most a Memphis által bevezette azt, hogy minden idegenbeli mérkőzés után azonnal repülőre szállnak. Tehát nem lesz ott plusz egy este, amikor a játékosok úgymond pihenhetnek meg mehetnek, ahova akarnak, hanem azonnal az egész csapat repülőre száll, és mennek tovább a következő városba.
Annyira szomorú egyébként, gondolj bele, hogy mennyire jól működhetne a társadalom, meg egyáltalán az egész életünk, ha nem mindig az lenne, hogy azért kell külön szabályokat hoznunk, korlátozó szabályokat, mert amúgy alapvetően az emberek 98%-a hajlandó lenne betartani azt, ami van.
És van az a 2%.
2% van az, aki sumákol, aki papírt hamisít, aki, és emiatt akkora bürokrácia van mindenben, mindennek hivatalosan utána járni. Mindenről szakértők döntenek, minden. Holott igazából gondolj bele, ha nem lopnák úgy az autókat, vagy nem iratnák át, meg pedig ezt szerintem viszonylag kevés, mondjuk lehet, hogy sokan csinálják.
Valószínűleg elég sokan, igen. Csak mi nem tudjuk. Mi nem azok vagyunk.
Mi a cerkának a másik felén vagyunk.
Hát mi az asztradúroktatók vagyunk.
De hogy, és ugyanez itt is, nem? Milyen jó lenne, hogy mennyire érezzétek jól magatokat, de nem az lenne, hogy mindenki után akkor elzüllik az adott idegen csapatba, vagy idegen városban, és rossz hírét kelti a saját csapatának.
Hát meg utána a teljesítménye is vele
együtt
romli.
Zuhan a teljesítmény, aztán utána jönnek azok, amiket most szerintem mindjárt föl fogunk sorolni, ugye, hogy mi is volt Ja Moranttal a probléma, és mi minden derült ki vele kapcsolatosan, amit nyilván szerintem sokan láttunk is, vagy olvastunk róla, ezt most megpróbáljuk így összeszedni néhány pontban. Mik ezek, Dávid?
Igen, ugye az elmúlt hetekben derültek ezek ki, az egész február 5-én kezdődött, mikor a Memphis a Pacers ellen játszott, és a meccs után Ja Morantnak a baráti köréből állítólag többen is megvárták a Pacers stábját, a Pacers játékosait ott a csapatbusznál, és ott nem tudom pontosan, hogy ez mit akar, de hogy álltak fenyegetően léptek fel ellenük.
Hát egyet nyilván... látunk a lelátón, mi, gyere ide, mit csinálsz? Így hát van, ilyen Szentendrén az... is volt ja. veled.
Igen, de azért...
Fenyegetőleg léptél fel pár
De azért nem mindegy az, hogy most ez egy mezei néző, vagy egy sztárjátékosomnak...
Akkor szakítani akartam anyáddal, ő is így lépett fel. Na, ez az utolsó, én befejeztem. Ha te mondasz is, nem fogok rá reagálni.
Biztos vagy te ebben?
Biztos, most megígérem. De ne reagálj rá, mert akkor ez elmegy a műsor erre.
Szóval, hogy azért másikor egy sima szurkolót ugat, aki tudott, hogy idióta, majd kitiltjuk meg, máshoz, mikor Ja Morantnak a haverjai, a Pacers stábjával, tehát hogy ilyet tényleg nem szabad, majd utána állítólag egy fekete terepjáróban, amiben bent ült Ja is, általában elmentek így a Pacers csapatbusza mellett, és egy lézerrel világítottak be, amire többen úgy gondolják, hogy az lézer valószínűleg egy fegyverhez volt.
Kötve,
tehát hogy ez egy célzó.
Ugye célzó az első ilyen nagy lézeres menőfegyvereket én személy szerint régen még a 80-as évek végé, 90-es évek eleje lehetett ez talán, amikor a Rambo meg a,
ja, ja, ja.
A Cobra című filmben volt a mi a fenének, a Stallone-nak, meg a Schwarzeneggernek is.
Igen,
voltak
ilyen mindent lézerrel.
Igen, a Terminátorban is úgy célzott a Schwarzenegger, hogy rátette a piros pöttyöt a
és úgy
homlokára, és úgy lőtte le.
Igen, úgyhogy ezt az NBA kivizsgálta, nem találtak rá bizonyos szikot, hogy fegyver lett volna, igen.
Tehát hogy vizsgálták?
De nyilván már maga a tény, hogy egyáltalán ilyen szituációba keveredsz, az már ez nem gáz. Volt kedvező.
Azért ez gáz. Igen. Neked példaképnek kéne lenned.
Abszolút, neked vigyáznod kéne igen. erre. Igen. Igen. És utána március elején a Washington Post ugye lehozott két sztorit egymás után, mind a kettőt Morantról.
Ez már a második eset.
Igen, és mind a kettőt tavaly nyáron történt esetekkel foglalkozott. Az egyik történet szerint Jean megütött, majd egy fegyvert magához véve megfenyegetett egy 17 éves srácot. Hozzáteszünk, hogy álltok a srác, tehát, hogy ami történt, hogy álltok a srác...
Erről beszéltünk már mi is az
igen,
egyik
korábban. Igen, fején dobta Morantot, utána Morant felkapta a vizet, a srác azt mondta, hogy visszajön és szétlő mindenkit, és erre Morant effektíve elővette egy fegyvert, és megütötte és megfenyegette a srácot. A másik pedig egy olyan eset volt, mikor Morantnak az édesanyja keveredett szóváltásba egy biztonsági őrrel, mire nem sokkal később Zsá és 8 haverja érkezett a helyszínre, és megfenyegették a biztonsági őrt, hogy mit is fognak vele tenni, hogyha lejárt a műszaka és elindulna hazafelé.
Pedig alapvetően egyébként Amerikában ugye a biztonsági őröknek azért sokkal nagyobb hatásköre igen. van, mint ma Magyarországon.
Mondjuk,
vagy így van. Tehát mint Európában, tehát körülbelül egy biztonsági őr, ha most itt eszkalálódik egy ilyen helyzet, szemrebben is nélkül lelőhet ő is.
Hát,
mert ugye
igen.
ezek az üzletek, ezek magántulajdonok mind. Tehát, hogy ott egy teljesen más gondolkodás van, ugye ott, hogyha megkérnek egy Mekiben, hogy akkor menjél ki, akkor annyit tetsz, hogy gazsulász és kimész, nem az van, mint itthon, hogy kérem a vásárlók könyvét, meg igen. jogaid vannak, meg ilyenek, ott nincs ilyen, ott az magánterület, tehát ott az én területemről húzol kifelé a fenébe, ott üzlet van, tehát ott nincs állami tulajdon.
Persze, igen.
Tehát ott az állami ilyen területen nincs, az minden magán. És ez egy netesen más gondolkodás, amit mi így európai fejjel szerintem nem is értünk annyira, tehát hogy azért, ha a Morant meg a haverjai egy biztonsági őrrel így lépnek fel szemben, azért ez egy sokkal komolyabb dolog, mint itthon, amikor egy biztonsági őr kekeckedik veled, és te meg elküldöd a francba.
Igen, igen. Úgyhogy ez volt a második, és nem kellett sokat várni utána, mert március 4-én egy Instagram live-ban Morant egy pisztolya hadonászott a kezébe milyen? Egy striptease bárból. És nyilván ez volt így, tehát hogy erre tudjuk, hogy a liga is nagyon, meg szerintem az egész közben nagyon érzékeny, hogy mindenki tudja, hogy játékos a striptease bárba járnak, stb. Mindenki tudja, hogy azért nagyon sok játékosnak van egy olyan...
Te voltál már striptease bárba?
Nem, de egyszer voltam. Középső nővérem férjének
ott dolgozott?
Férjének a...
Családlátogatásra voltatok, anyád?
Nem, a legény búcsán, de őszintén szerintem, tehát hogy lehet, hogy az a intézmény volt szar, de hogy nem volt. Tehát, hogy nem olyan volt, mint a filmekben, hogy nézed, fú, de...
Nekem egy haverom dolgozik ilyen helyen, meg dolgozott is, Zik is, és akkor emlékszem, hogy engem, amikor kirúgtak egyszer az egyik állásból...
Oda mentél a bánatodat
akkor,
felejteni?
Nem, akkor így valahogy dumáltunk, és akkor így este így összefutottunk, mondom, figyelj, elmegyek hozzád gyárlátogatásra, és akkor körbevitt ott, körbe mentünk a gyárban. Hát érdekes volt.
De nem olyan, mint a film, tehát, hogy... Mert most senkit nem megbántad, de sokkal szomorúbb a valóság.
Egyébként igen.
Ugye? Én is azt éreztem, hogy ez így...
Tehát, de meg eleve tudna
mindegy. Inkább szóval kellemetlen, tudom, mint hogy...
Na ezt mondom, tehát hogy egy striptease bárba... A Craig Fergusonnak volt egy ilyen poénja, hogy azért nem jár striptease bárba, vagy azért nem nyit kocsmát, mert azt mondta, hogy ha olyan nőt akar magának, aki csak kelleti magát, és nem történik vele semmi, baromi sokba kerül, és hogyha meg akarja érinteni, és leordítja a fejét, akkor szimplán csak nyit egy kocsmát Glasgow-ban. Tehát, hogy neki erre nincs szüksége, hogy Amerikában ilyen helyre járjon.
De valahogy nem, de hogy nyilván az a ligánál, amikor egy játékos fegyverrel hadonászik, és fegyver van
az
nála,
az
nagyon nagy gond. Itt Zsá is valószínűleg érezte, hogy egy picit átesett a ló túloldalára, szinte azonnal kiadott egy közleményt, amiben vállalta úgymond a felelősséget, valamint azt is elmondta, hogy elvonul egy időre, hogy rendbe szedje magát. Nyilván ez a Grizzlies, a liga is egyetértett, a liga ezt egy 8 meccses eltiltással toldotta meg, ami szerintem amúgy röhelyesen alacsony. Tehát ahhoz képest, hogy most már azért technikait adunk, hogyha csúnyán nézel a bíróra, hogy eltiltunk jobbra-balra, hogyha kilépsz, vagy belépsz a pályára a padról, ezért meccseltiltásokat adunk. Ehhez képest itt egy srác, aki az elmúlt hónapokban folyamatosan komoly balhékba keveredett, majd fegyverrel mutogat egy 9 milliós követőbázisnak Instagram live-ba, egy striptease bárba, én úgy érzem, hogy ez a 8 meccs, ez a röhely. Tehát ez semmi, sokkal keményebben, sokkal erősebben kéne az ilyen.
Megvan, amikor a Dana White eltiltott egy csávót a küzdetőn, van egy ilyen videó fönt, érdemes megnézni YouTube-on, hogy hogyan tudod magad 10 másodperc alatt kiírni a UFC él
nem, vonalából. Mi volt, nem.
Tehát vége volt a meccsnek, veszített az egyik csávó, de valami folytással, vagy valami olyan ütéssel, hogy csak megszédült meg, mit tudom én is, amikor fölkelt, vagy lehet, hogy nem is vesztett, nem ez a lényeg, hanem hogy már vége volt a meccsnek, amikor ő még átment, és bevert egyet az opponensnek.
Igen, igen, igen.
És
a ritka féreg move.
Így van, átment, bevert, azonnal elszabadult a pokol. Körülbelül olyan másfél-két percen belül Dana White összehívott egy sajtótájékoztatót, kiállt, és a következőt mondta. Ez a srác lehet a világ legtehetségesebb sportolója. Bármelyik szervezetnek megnyerheti az övét. A UFC-ben soha, ez alatt azt értem, hogy soha többé nem fog harcolni. Ezek a versenyzők, valami ismi, ezek a versenyzők professzionális sportolók, nekik az a dolguk, hogy a ketrecen belül, a játékszabályokon belül uralják a helyzetüket, amikor vége van, akkor is uralják, legyenek urai a tetteinek. Ez a srác, mondom még egyszer, mondta Dana White, soha. Megnyerhet minden övet, mindenhol máshol, a UFC-ben soha nem fog többé. Köszönöm a figyelmet. És a csávóról sose ennyi. Hallottál.
Ennyi. És én nem azt mondom, hogy zsát el kell tiltani örökre, de az, hogy
persze, ezt
ennek
mondom,
nagyon gyorsan hogy elébe kell menni, és határozottan le kell rakni a vonalat.
De hogy gondolj bele, egy ilyen statement után a UFC-be akar-e bárki bunyózni a fügy szó után, érted? Tehát miután megvolt a gong, vagy megvolt a bírói döntés, hogy vége, akar-e még valaki az egész karrierét és súlyos pénzeket kockáztatni azon, hogy többet engem ide nem engednek. Igen. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy mit lehet, és mit
hát
nem.
Hát ez példastatuálás, de igen, de abszolút, így kell csinálni.
Abszolút, de egy hülyénél kell megcsinálni, persze. És akkor utána a többi majd nem mer szórakozni.
Persze, úgyhogy én szerintem ez megint ez a tipikus Adam, tehát egy David Stern szerintem
szigorúbb lett volna?
Egy nagyon szigorú és gyakran teljesen logikátlan komisszár volt. Adam Silver viszont annyira puha ez az ember. Annyira puha.
Többet kéne teremben járnia, nem?
Ne, de tehát, hogy minden egyes minden egyes konfrontációnál meghunyászkodik. Nem, tehát, hogy legyen több tököd. Tehát én értem, hogy olyan világot élünk, ahol jó, hogyha simulékony vagy megint, de nem. Tehát, hogy ezért fordul...
Olyan mondatokat fogok vissza, hogy azt elmondani nem tudom. Na, folytasd.
De hogy nem, hogy érted...
Olyanokat nem mondok
tehát, hogy Adam, tehát ezért veszít az NBA folyamatosan amúgy masszív számú nézőket. A játék sincsen jól kontrollálva, a játékosokat hülyeségekkel veszik elő, és amikor elő kéne venni a
akkor
játékosokat,
meg
akkor
elő.
Meg nem. Ja. Tehát, hogy könyörgöm. Úgyhogy,
tehát ezek a gondok vannak.
Így van, Zsámon. És Zsámos ugye elvonult egy időre, elment elvileg egy ilyen hát nem akarom elvonulnak mondani, de
ilyen anger management-szerű valami,
igen, valami ilyesmire, most már visszatért a csapathoz, most már ott volt hajnalban.
Valami elterelés, ezt úgy hívják.
Én nem tudom, hogy mit sem. Azt mondta, hogy így meditáltak, meg ilyenek. Gyorsan.
Lehet, hogy nem tesz neki rosszat.
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem tesz neki rosszat. Ugye tényleg az élő példája annak, hogy amiről szerintem mindig beszélünk az adásainkban, és amit szerintem lehet, hogy sokan nem értenek egyet, de szerintem elképzelni nem tudjuk, hogy mekkorát változik a világ ezekkel a srácokkal, amikor bekerülnek a ligába. És akkor zsát mondjam, ki sem tudom mondani pontosan ezt a számot, te el tudod olvasni ezt a számot, és csak beírtam ilyen dollár átváltóba, hogy ennyit keresett zsát a karrierjének ezen a
persze,
pontján.
Persze, hogy ki tudom mondani, na. Tök egyszerű. 14.302.762.240 forint. Na. Tehát én most néztem, ezt miért nem tudta kimondani?
Mert a számok.
Mert beteg. A számokkal gond van.
Szóval több mint 14 milliárd forintnyit keres.
Ezért már Mészáros Lőrinc is lehajolna.
Hát azt hiszem.
Nem
hát
biztos.
Nem nagyon.
Nem nagyon.
De lenéz.
Mondjuk így cipőorrával arrébb rúgná.
Hát azt mondná, hogy majd a több lesz, lehajolok.
Igen. Cipőorrával berúgná a sarokba, de szemmel tartja.
Hogy azért tudja, hogy oda rúgta.
Oda rúgta a sarokba, még nem hajol le, majd ha több lesz. De 14 milliárdért már lehet, hogy nem azért tudom.
De hogy azt mondom,
hát
hogy...
Hát az két hétvége alatt Andival eldurrantja.
De hogy gondolj bele abba, hogy 18-19-20 évesen ezt így megkapod, plusz a hírnév, plusz amúgy az elképesztő nyomás, hogy azért oké, hogy eljutottál idáig, innen jön a meló. Szóval, hogy tudom, hogy nagyon sokan ezt pont Daytonnal beszélgetünk az egyik nagyon régi hallgatónkkal, és ő mondta,
ős
hogy
hallgató.
Igen, hogy ő nem ért ezzel egyet, hogy ő úgy gondolja, hogy mindenki felelős döntésért, tök mindegy, hogy hány éves voltál, milyen élethelyzetet és hogy hoztad meg, és én értem ezt a felfogást is, de hogy
igen.
Én ezt mondtam Daytonnak is, hogy én egész biztos vagyok abba, hogyha én 20 évesen kaptam volna egy ilyen összeget, akkor valami olyan szinten lennék egy ilyen roncs, tehát hogy most vagyok roncs, de hogy az az így kártékony lenne. De... Jó, most is kártékony vagyok. De, hogy...
de értem, tehát amikor ebbe benne vagy, és akkor történik veled, ja. Egyszerűen nem tudod kívülről, tehát nem tudod retrospektív, ha szabad ezt a kifejezést.
Én nem tudod kívülről előben, ránézni.
Meg nem tudsz visszamenőleg ránézni arra, hogy itt és itt és itt hibát követtem el, mert nyakig vagy benne. És egyébként igaza van Daytonnak, mert persze, és mindenki felelős érte, ez a fontos, hogy később tudjál majd magaddal olyan szinten tisztában lenni, hogy lássad, hogy ott akkor ez hiba volt.
Igen.
És ha ezt belátod, akkor már egy megtanultad.
Akkor elvileg további
nem fogsz, így igen. Van. Nem fogsz még egyszer ilyen hibát elkövetni, plusz el tudod mesélni a történetedet másoknak, hogy tanuljatok belőle, aztán úgyse fognak tanulni, mert mindenki javarészt a maga kárát
tanul. Majd
ő
is elkövet, igen.
Persze, tehát, hogy azért ez nyilván ezzel jár, de valóban Zsá viselkedése az, hogy ennyi ember előtt, ennyi ember követi őt, ezeket nem engedheti meg magának, plusz mindig lesznek idióták körülött, akik azzal akarnak híresek lenni, hogy belekötnek. Tehát, ha itt nem tudja megtanulni azt a zent, azt a nyugalmat magában megtartani, amikor idióták csak azért szállnak bele, hogy ők is be akarnak kerülni a sajtóba, mert mással nem tudnak, akkor ebbe például ilyen szempontból LeBron szerintem jó példa, mert amiket ő kap, és azért én ritkán mondok jót arról a fazonról, de azért ő...
Faszon!
Egy-két...
legjobb kosárlabdázó univerzumban.
Egy-két, hát most már lehetne volt, mindegy. Egy-két dolgot azért ő szerintem ilyen szempontból jól kezelt.
Ő nagyon. Azon ahhoz túl, képest, amit ő
és
kapott.
Amiket kap, ezt el kell ismerni, tehát hogy engem még egyszer se küldött el, pedig aztán én adtam neki.
Igen, egy-egy megtörés volt, de azok se durvák, de igen. De amit mondasz, az plusz a tetejében szerintem ilyenkor, ami nagyon nehéz lehet, hogy szerintem a legtöbb srác, és ezt mindig hallod, van például a YouTube-on érdemes megnézni, van egy ilyen sorozat, ahol NBA játékosokat kérdeznek arról, hogy hogyan költötték az első $1 millió.
Igen. Ja, tényleg erről meséltél már valami.
Nagyon érdekes, hogyha megnézed, hogy szinte mindig van az $1 millió mondjuk egy 50 és 250 ezer dollár közötti összeg, amire mindig mondják, hogy for my boys, for my friends, for my hogy mindig megy a haveroknak, a slepnek, és hogy szerintem annyira nehéz lehet az, hogy ilyenkor nyilván van egy csomó ilyen uszadékfa haverod, aki csak jön, mert jött a pénz, de amúgy rohadtul negatív. A tipikusan egy ilyen ember, aki mondjuk egy Pacers csapatbuszba bevilágít egy lézerre, ami lehet akár egy fegyver végén. Hogy az ilyen embereket meg kell tanulnod valahogy így kigyomlálni, csak és amúgy rohadt nehéz.
Csak
lehet.
A mondás maradt meg, és az a baj, nem emlékszem, hogy melyik hollywoodi rockstarhoz köthető, de ugyanezt a kérdést föltették neki, hogy mit csináltál a, nem tudom, de azt hiszem ő, Mickey Rourke, de nem biztos, hogy mit csinált azzal a sok pénzzel, ami volt. Azt mondta, hogy mit tudom én, egy negyedét kurvákra költöttem, egy negyedét drogokra, a többit bulira, a maradék üzét, a többit azt Las Vegasba, és kérdezték, és a maradékkal miért? Azt mondja, a maradékot azt elherdáltam. Ezen akkor átröhögtem. Tehát a maradékot azt elherdál. Tehát felsorolta tételesen, hogy mit, és akkor még maradt egy kis pénzt, azt elherdáltam. Tehát ez... Szóval ez körülbelül tényleg is ott vannak az uszadék haverok, tehát igen. Az is az elherdálásnak egy része,
abszolút,
hogy a haverokra költöd.
És hogy szerintem ez nagyon nehéz lett megint csak 19 évesen felfogni, hogy oké, ki az a haverom, aki előre visz, és ki az, aki abszolút visszatart, vagy akár nagyon rossz irányba
közben
húzza.
Most megint csak aztán befejeztem, nem hozom LeBront még egyszer elő, de megint az, hogy jót fogok mondani rá. Tehát, hogy ez, hogy nézd meg, most is ott volt, elmegy a G League-be, nézi a játékosokat, hogy ki, mi le. Biztos, hogy nem véletlenül volt
ja,
ott.
Biztos,
hogy biztos, hogy nem szórakozásból volt ott. Tehát, hogyha valaki megengedhetné magának azt, hogy nagy évben tojik már az egészre, foglalkozik magával, edz meg a csapatával, játékos, de ő még elmegy a G League-be, nézi a G League-et. Minek?
Igen, meg amúgy, ami még érdekes, ha már haverokról beszéltünk, hogy nyilván sok mint, tehát hogy én is aláírom, hogy az, hogy LeBron legközelebbi haverja, ugye Maverick Carter létrehozta a Clutch Agency-t, ami rengeteg NBA játékosnak az agency-je. Ebbe azért van egy kis gigszer, hogy egy aktív játékos legjobb haverja osztogatja, vagy szerzi a szerződéseket, amúgy LeBron haverjainak, de ettől függetlenül megnézed azt, hogy ez az ember fogta a haverjait.
De úgy értem, hogy nincs rászorulva, hogy
igen,
ezt csinálja,
igen, nem, csak
de
hogy...
mégis ez az élete. Igen,
persze,
hát
csak hogy azt
csinálja.
Mondom, hogy fogta a haverjait, és csak hogy az uszadék haverok, hogy fogta a haverjait, és olyan pozícióba rakta őket, hogy sikeresek legyenek.
Hogy
és
meg,
aki nem,
és termelnek
az,
neki.
Az lemorzsolódott, az nem érdekel, és szerintem ez az, ami tényleg nagyon-nagyon nehéz.
Tehát azt mondom, hogy ebből tanulhatsz szintén Zsá.
Abszolút.
Hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, tehát hogy LeBron is ennyi sikerrel, ennyi után még mindig azon van, hogy ott vagyok, és én nézem a játékosokat, és majd meglátjuk, hogy kit, hova, minek.
Igen, és éppen Zsá, emiatt Zsá kapcsán
mondjuk,
úgy
mondottuk, hogy... Mondjuk, hogyha azt nézzük, bocsánat, ahogy a legutóbbi Lakers csapatot összerakták, nem lesz nagy sikerük, de
na
minden...
jó, nem vészte a búzsba.
Mert ott is
most
az ő
megint
szeme kicsi, volt.
Most megint 11. helyen vagyunk. Ez idegtépő lesz ez az utolsó 10-11 meccs.
Hát úgy vagyok vele, hogy ennek az ügynökségnek amúgy sem jósolok nagy karriert.
Na jó, nem is.
Ha LeBron dönt, akkor olyan lesz, mint a mostani Lakers.
Na jó, minden...
Mi van akkor? Mi van akkor?
Mondod ezt úgy, hogy Michael Jordan éppen el akarja adni a Charlotte-ot.
Ez volt a következő Dezsó, kérdésem.
Most láttam.
Ezt akartam kérdezni, hogy mi van akkor, ha bevásárolja magát a Charlotte-ba LeBron?
Még nem teheti meg.
Ja, mert hogy aktív
játékosként, de azt mondjuk megteheti, hogy haverokon keresztül bevásárolja, aztán átveszi. De azért szóval, hogy Charlotte akkor a szarba, hogy most már van $1 jegy a Charlotte szóval Hornets
komolyan.
$1. Nem csodálom, hogy Jordan menni akar onnan. Bár hozzáteszem, és ezt megint ez pedig én nem azért mondom, hogy lesz olyan Jordan, de szerintem jót tesz annak a csapatnak, hogy Jordan elmegy.
Na jó, de
szerintem, hogy nem, egyszer...
lehet, hogy rosszul emlékszem a számokra, valahol olvastam valami cikkbe. Tehát, na, hogy van. Annak idején mit tudom, megvette 280 millió
azt
dollárért
az ki, igen.
Te voltál?
És most 1,7 milliárd
dollár. 1,7 milliárdért.
Brutálisat nyer rajta, persze, csak hogy azt mondom, hogy de... Igen, csak hogy mondjam.
Nem volt olyan üzlet, de hogy nem.
Igen, csak az a csapat nem Michael Jordan tevékenysége miatt ér ennyit, hanem effektíven minden...
De a számokat már senki nem nézi, a pénznek nincs szaga.
Ja, persze, csak hogy azt mondom, hogy anyád szerintem...
Anyáddal
Jézus!
Nem, mert most ne haragudj, ez kijött, bocsánat! Ezt visszavonom. Nem már eleve, tudod, hány mondatot fogok vissza? Tehát folyamatosan... Azonban néha epeömlést kapok, és egyszerűen néha ki kell engednem, mert félek, hogy a májam a műsor végére megnagyobbodik, és fölrobbanok itt. Ülök veled szembe, és ez csak puf. Néha ki kell egy-egy mondatot küldenem.
Basz meg!
Na, jó, folytás.
Szóval, hogy csak azt akartam mondani, hogy azért ez, tehát a liga, az NBA értéke lett annyival nagyobb. Tehát ezért szerintem persze. A Jordan nem lenne a tulajdonos, az nem 1,7 milliárdot ér, hanem a két és felett, tehát hogy inkább lefelé húzza.
Hát csak egy pár pozícióval jobban állnának.
Igen.
Azért gondolj bele, lehet, hogy a történelembe úgy iratkozik majd be a következő tulajdonos, hogy én vettem át Jordantól, az se rossz.
Vagy jobban csináltam, mint Jordan.
Például.
Az meg még
jobb. Az meg még. És ennél valószínűleg egyébként...
Igen, valószínűleg jobban fogja csinálni.
Ennél csak akkor lehet rosszabb, hogyha
ez az cél.
Igen, hogyha mondjuk LeBron vásárolja be magát, de más ezt rosszabbul nem tudja. De
senki
még James Dolan talán.
James Dolan, az de jó lenne, két csapata lenne rögtön.
Egyébként olyan lehet? Az
szerintem
az
nem engedni
igen,
a liga.
Igen, azt mondom, hogy az nem engedni, érdekütközés.
Igen, ezt akartam mondani, hogy az nem lenne annyira jó. Úgyhogy ennek kapcsán gondoltuk, összeszedjük igen azokat a játékosokat, akik elszórakozták a karrierjüket, és itt három kategóriára bontjuk őket. Hiszen azért voltak olyanok, akik úgymond önmagukhoz képest pocsékolták el a karrierjüket, és voltak olyanok, akik minden mérce szerint katasztrofális véget értek, úgyhogy kezdhetjük
is. Így van,
is.
Tehát igazából elérkeztek a tanmesék, tehát következnek a tanmesék most itt a Tears of Jordan jubileumi 36. epizódunk.
Így van.
Van olyan, azt azért csak mondom nektek, hogy van olyan, hogy mi a műsorban azt mondjuk, hogy hanyadik epizód, de nem ott tartunk, mert igen. Már mi se tudjuk.
Néha után kell számolnunk.
Néha után kell számolni, és akkor jövünk rá, hogy rosszat mondtunk, de más van kiírva.
Igen.
Tehát össze-vissza mindenfélét.
Ez előfordul. Ez egy akkora vállalat itt, hogy itt már...
Tehát ekkora korporátnél nehéz.
De, nehéz. Tehát mi ketten viszünk egy majdnem 500 fős céget.
Igen. Tehát annyi egyébként néha tényleg annyi munka van
néha
vele.
Néha olyan érzés, igen.
Néha olyan érzés, hogy mindent vágunk, festünk, tehát minden. Tehát olyan, mintha mondjuk Magyarország építeni akarna egy autópályát, és igazából a miniszterelnök menne kitalicskázni.
Igen.
Tehát,
olyanok vagyunk pont, mint a miniszterelnök.
Így van, pont így csináljuk. Egyébként, ha kimenne néha, lehet, hogy...
Na,
meg hát egy kis kőtörés az majd lehet, hogy a következő munkájához szoktatja. Szóval jönnek a mesék, gyerekek. Az az igazság, hogy nézzük, milyen tanmesék segítenek majd Zsámoránnak megtanulni.
Mi a fasz ez?
Hogy... Na nem ismered ennek? Ez mi ez a zene?
Hogy ismernél?
Ez mi lehetett?
Kidálom, ami Káder korszaki mese, amit ismernem.
Nem tudod, hogy ez mi, Dávid. Egy nagyon jó mese következik. Egy karakter, aki nagyon hasonlít. Egyébként, akiről most beszélni fogunk, az első Ellen Iverson lesz, ugye?
Igen.
Tehát, hogy ő például hasonlít Vízipók Csodapók.
Ez Vízipók Csodapók volt?
Hát persze.
Hát pedig azt még néztem is.
Ez a Vízipók Csodapók zenéje, története, amiből tanulhat Zsámorán. Tehát itt a Tears of Jordanben annyira ökumenikusak vagyunk, hogy összeszedjük Ellen Iverson meséje kapcsolódva mesén keresztül Vízipókhoz, és Zsámorának a tanúság pedig. Parancsolj, Dávid!
Így van, úgyhogy kezdjük az olyan játékosoknak, akiknek szolid karrierjük volt, de azért sokkal többre voltak hivatottak, és furcsa azért Ellen Iversonnal ezt így nyitni.
Hát azért, hogy nem szolid. Igen,
a 36. Patreon különkiadásunk nyilvános része itt véget ér, de Patreon felületünkön még több mint egy órán keresztül végignézzük, hogy kik voltak az NBA tehetségei, akik nagy ígéretek voltak, de a saját hülyeségük miatt vagy teljesen elcseszték a karrierjüket, vagy éppen nem futották ki azt a pályaivet, amire amúgy játszva könnyedén képesek lehettek volna. Ha úgy döntötök, hogy meghívtok bennünket egy túrórudira Patreonon, akkor egyrészt ezért nagyon hálásak vagyunk, édesanyáink imába foglalják a neveiteket, lehet, hogy egy kis cicát is megmentünk, plusz akkor ott végig tudjátok hallgatni ezt a műsort, és még sok-sok órányi extra Tears of Jordan is található. Szóval jó szórakozást mindenkinek, köszönjük, hogy segítitek a munkánkat, ezzel pedig életben tartjátok a műsort. Ha gondoljátok, találkozzunk Patreonon is.